Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mai reggel egy új traktátust, és nem csak egy új traktátust, hanem egy új rendet is fogunk kezdeni. A házassággal kapcsolatos könyvek következnek, és ebből is egyik legbonyolultabban fogjuk kezdeni a Jevamot traktátussal, ami a sógorházasság intézményéről szól, amiről pillanatokon belül egy rövid kis bevezetőt is fogunk tartani. De ahhoz, hogy értsük a Jevamot traktátusnak a különböző fogalmait, önmagában egy rövid bevezetést kellene tartanunk, igyekszünk minél rövidebbek lenni, de egy rövid bevezetést mindenképp tartanunk kell mindenek előtt a házasság, a házassági tilalmakról. A házassági tilalmak alatt azt értjük, hogy kik azok a rokonok, mik azok a rokoni kapcsolatok, vagy más olyan családi, vagy származásbeli kapcsolatok, amelyek tiltják a házasságot, tehát amelyek a tiltott házasság kategóriájába esnek, és ezen belül milyen kategóriák vannak. Ha ezt megértjük, akkor fogunk tudni beszélni egy kicsit arról, hogy a sógorházasság az mi, mi ez az intézmény. Magának a traktátusnak is ez a neve, Jevamot, Yibum, az sógorházasságot jelent. Föl fogjuk olvasni a Tórából azt a rövid pár sort, ami erről az intézményről szól. Tehát próbáljunk egy kicsit beszélni a dolognak a spirituális hátteréről, hogy ez tulajdonképpen ennek milyen jelentősége, és ezek után el is kezdjük ma reggel a traktátust. Mindenek előtt kezdjük talán azzal, hogy a zsidóságban, a Tóra törvényében egy nagyon jelentős, és a mai szemmel nézve talán nem is annyira átérezhető, vagy talán egyre jobban átérezhető, de amúgy teljesen természetesnek vett fogalom a házasság, amikor a Tóra 3300 évvel ezelőtt a zsidó névnek adott ott, a Maimonides úgy írja le, teljes káosz volt a házasság tekintetében, a házasság intézményének tekintetében. Maimonides úgy írja le, hogy a Tóra előtt, a Tóra adás előtt, ha egy férfi akart egy nőt, akkor kiment a piacra, magához vett egy nőt, és onnantól fogva az övé volt, egész addig, amíg el nem dobta, és gyakorlatilag teljes káosz és kiszolgáltatottság volt a házas élet. A zsidóság nagyon fontos, a Tóra nagyon fontos célja a többek közt, az, hogy az emberek közötti viszonyokban is, nem csak az ember és Isten közötti viszonyokban, az emberek közötti viszonyokban is rend és rend uralkodjon, és meg legyenek határozva olyan erkölcsi keretek, amelyek az egymás közötti viszonyokat rendezik. És ebben nagyon fontos szerepe van a házasságnak, mint egy szent intézménynek, ahol egyrészt jogilag a házasság kötelezettségekkel és felelősséggel jár, és szentesíti a nemi életet, ami csak a házasságon belül történhet, és a házasság, mint az egyik legszentebb intézmény, teremti meg az emberi lét legfontosabb küldetésének az alapját, és ez pedig a gyermek nemzés és a gyerek nevelés. Amikor arról beszélünk, hogy Isten a képmására teremtette az embert, akkor ennek számos magyarázata van, hogy ez mit jelent, de az egyik legkézenfekvőbb magyarázata, hogy az ember kötelessége utódokat nemzeni, és Istenhez hasonlóan ezeket fölnevelni, és a világnak, a világot szebbé és jobbá tenni a gyermekei és leszármazottai révén. Ez felelősséggel jár, az ember az, aki a leghosszabb ideig neveli és egyengeti utódjainak életét az összes, az élővilágból, hasonlóan Istenhez, aki a leghosszabban az emberrel foglalkozott a teremtés történetében, és ennek a keretét a házasság adja meg, a házasság szent intézménye. Ennek megfelelően a házasság jogi keretei nagyon szigorúan vannak szabályozva a zsidó vallásban és a talmudi törvényben, és ezeknek a szabályozásoknak a különböző részleteiről még számos dolgot fogunk tanulni a következő másfél évben, amíg ezzel a ezzel a majdnem 2 évben, amíg ezzel a résszel fogunk foglalkozni a Talmudban, nem csak a sógorházassággal, hanem az összes olyan könyvvel, ami ebbe a rendbe, a házassággal kapcsolatos rendbe tartozik. Ennek a házasság legfontosabb törvénye a házasságon belüli nemi élet, és az, hogy a házasságon, a házasság törés, azaz a házasság szentségét megtörő idegennel történő nemi kapcsolat, az egy súlyos tilalom. Ugye a 10 parancsolatban, a lőj szinaf, a ne paráználkodj, az alapvetően ezt jelenti. A házasságon kívüli történő, a házasságot megtörő nem élet, a legsúlyosabb tilalmak közé tartozik. Most mi erről a házassági tilalomról nem fogunk beszélni, vagy mert ez tulajdonképpen a házasság törés, hanem arról fogunk beszélni, hogy kivel tilos házasodni, már most a felvezetőnkben arról fogunk beszélni, hogy kivel tilos házasodni, és ez a tilalom alapvetően 4,5 kategóriára oszlik, 4,5 halmazra a tilalom súlyosságának megfelelően. Van ebből a 4,5-ből, most egyenlőre beszélünk csak 4-ről, ebből a 4 halmazból van olyan, amely tilos ugyan, tilos az illetővel házasodni, de ha mégis házasodtunk, akkor a házasság érvényes, csak el kell válnunk a tilalom miatt. És van olyan, amelyik olyan szigorú tilalom, hogy a házasság tilalma miatt, ha meg is történt a házasság, az előírások szerint a házasság mégsem érvényes, ez egy érvénytelen házasság, tehát még csak el sem kell válni, hanem csak szét kell válni, és nem szabad együtt élni, mert a házasság intézménye létre se jött. Tehát kétféle szigora van a tilalomnak. Van olyan tilalom, ami olyan szigorú, hogy egyszer nem ismeri el, hogy lehet egy érvényes házasság a két fél között, mert annyira szigorú az adott tilalomnak a szigora. És van olyan tilalom, amelyik házassági tilalom, ami tilos, de ha a házasság létrejött, akkor a házasság intézményét elismerjük a két fél között, ami azt jelenti, hogy adott esetben, amíg a válás például nem jön létre, akkor ha valaki a két fél közül a házasságon kívüli nem életet él, az ugyancsak házasságtörésnek számít, mondjuk csak példának okáért. Most ezeket a különböző tilalmakat, a tilalmak súlyosságát, azt a tilalmakért jegyzett büntetés alapján tudjuk. Azt tudjuk ugye, hogy a Tórában minden szabálynak, minden előírásnak van büntetése. Ugye ezt a büntetést ezt akkor lehet végrehajtani, hogyha azok a szigorú feltételek rendelkezésre állnak, tehát volt két tanú, figyelmeztetve volt az illető, hogy nem szabad azt a dolgot elkövetni, és így tovább. Így a büntetés hangsúlyozása az nem annyira azért van, mert ezt a büntetést meg fogja kapni az elkövető, hanem is sokkal inkább azért, hogy lássuk az adott cselekedet súlyát, és akár tudjuk kategorizálni ez alapján, hogy mi az, ami súlyosabb kategóriába esik, mi az, ami kevésbé súlyos kategóriába esik. Oké, akkor menjünk a 4 kategórián végig. Az első kategória, ami a legenyhébb kategória, az az a kategória, amikor ahol a tilalom cselekvő módon van megfogalmazva. Tehát nem egy tilalom formájában, hanem cselekvő módon van megfogalmazva. Például ide tartozik az, hogy egy pap, a papi törzsből származó valaki, egy kohén, csak hajadonnal házasodhat, nem házasodhat például elvált nővel, akkor ez a tilalom, ez nem tilalom formájában van megfogalmazva, hanem cselekvő módban van megfogalmazva. Az van mondva, a kohén házasodjon szűz nővel. Ugye, akkor ez egy nem tilalomként van megfogalmazva, hanem cselekvőként megfogalmazott cselekvő, hogy mondják, ez cselekvő formában, vagy módban megfogalmazott tilalom. Például a kohén és a mondjuk a kohén gadol és az elvált nő esete.
Oké, ez az első kategória. Még van ebben a kategóriában sok minden tartozik, most csak a típusokat sorolom föl. Aztán vannak azok a tilalmak, amelyek tiltó módban vannak megfogalmazva, de botütése, botozása lenne a büntetésük. Mondjuk például ide tartozik az összes olyan nem kohéngadol, tehát nem a főpappal, hanem például a sima kohén. A sima kohén és az elvált nő. Esetem, vagy ide tartoznak például azok az esetek, amikor amikor bizonyos népekből be lehetett fogadni betérteket a zsidó népbe, például az ammonitáktól, moabitáktól, de nem lehetett velük házasodni, vagy pár nemzedéken keresztül. Ezek az ellenségei voltak a zsidóknak a 3000 évvel ezelőtt, és az első pár nemzedékben csak egymás között házasodhattak akkor is, hogyha betértek zsidónak. Ez a tilalom, ez egy tilalom, botozás lenne a büntetése, de egy enyhébb tilalom. Most innentől áttérünk arra, amelyeknél halálbüntetés van, de égi halálbüntetés. Karet. Mik tartoznak például ide? Például az embernek a nővére, tehát a különböző, egy része a családi kapcsolatoknak a nővér, a nagynéni, a sógornő, stb. 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 És van a negyedik kategória, a negyedik kategória az, ahol van nem csak égi, hanem földi halálbüntetés. És ezeken belül is annak megfelelően, hogy milyen típusú halálbüntetés van, lehetnek különböző további alkategóriák. Ezt tudjuk, hogy ugye a tórai törvény szerint négyféle halálbüntetés volt. Volt ugye a kövezés, a égetés, a folytás és a kard általi halál. És ezekben van külön, ezek, hogy melyik a szigorúbb, melyik a kevésbé, melyik a súlyosabb, melyik a kevésbé súlyos, ezzel kapcsolatban vita van a Talmudban, de például ide tartozik az embernek a lánya, unoka, ide tartozik például az éses is, tehát a férjezett asszony, a házasság. Oké? Stb. 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 Most ebből van egy, azt mondtam, hogy van egy ötödik kategória. Az ötödik kategória az azok a tilalmak, amiket másodlagos tilalomnak nevezünk, amely nem tórai tilalom, hanem a rabbik tiltották meg. Vannak olyan házassági tilalmak, amelyeket a rabbik tiltottak meg, nincsen benne a tórában. Mindez, amit itt elmondtuk, az benne van a tórában. Mi a különbség a négy kategória között? Hogy az utolsó kettő, ami súlyosabb, ott a házasság létre sem jön. Nem érvényes. Tehát, hogyha valaki elveszi a saját lányát feleségül, ott nem, az a házasság létre se jön, és várólevelet sem kell adnia, mert egyszerűen nem érvényes az a házasság. Az első két kategóriában a házasság létrejön, és el kell válni, csak tilos a házasság, de maga a házasság intézménye létrejön, mert a tilalom nem olyan súlyos. Okay? Ez egy fontos bevezetés volt, mert ezt a folytatás megértéséhez erre majd szükségünk lesz. Most pedig nézzük meg magának a sógor házasságának az intézményét. Itt van egy kiváló könyvtárunk, itt a reklám helye, zsidó.com, katalógus, Mózes 5. könyvének 25-ös fejezetéből fogunk olvasni, ahol gyakorlatilag el van mondva a magának a házasság, vagy a sógor házasság intézményének a lényege. Már is odalapozunk.
Az ötös mondat a 29-es fejezetben. Ha együtt laknak testvérek, és meghal az egyik közülük, és fia nincs neki, ne legyen a halottnak felesége családon kívül idegen férfié, sógora menjen be hozzá, és vegye őt nőül, sógorsági házassággal vegye el. És legyen az elsőszülött, akit szülni fog, maradjon meghalt testvére nevén, hogy ne töröltessék ki a neve Izraelből. De ha nem akarja a férfi elvenni sógorasszonyát, akkor menjen ki sógorasszonya a kapuba, és a vénekhez, és mondja, sógorom vonakodik fenntartani az ő testvérének nevét Izraelben, nem akar engem sógorsági házassággal elvenni. És hívják meg városának vénei, és szóljanak hozzá, ő meg odaáll, és azt mondja, nem akarom elvenni. Akkor lépjen oda sógorasszonya hozzá a vének szemei láttára, húzza le saruját a lábáról, és köpjön ki előtte, szólaljon föl, és mondja, így történik a férfivel, aki nem építi föl testvérének a házát. És neveztessék el Izraelben, saruja lehúzottnak háza. Tehát akkor most összefoglalva, hogy miről van szó, ha valaki meghalt, és hátrahagyott egy vagy több feleséget különben, az itt most nem derül ki, most egyenlőre beszélünk egy feleségről, és nem született gyereke a férfinek, tehát attól, hogy a nőnek volt korábban gyereke más férfitől, más házasságban az nem számít, ennek a férfinek nem született gyereke, akkor hogyha van egy fiú testvére, akkor az a fiú testvér vegye el ezt a nőt, ezt a sógornőt, és a született gyerek, aki majd születik ebből a sógorházasságból, az viselje az apja nevét. Az már nem az apja nevét, hanem az elhunyt férfi nevét. Ha nem akarja elvenni a nőt, akkor ez egy nagyon illetlen cselekedet. A nő mondja el a bölcseknek, hogy a sógorom nem akar elvenni, menjen ki hozzá a város kapujába, húzza le a saruját, ezt hívják a sógor sarunak, és köpjön ki, és mondja azt, ez a férfi nem akar elvenni, nem akar emléket állítani a testvérének. Erről szól a dolog. Tehát itt tulajdonképpen két lehetőség van. Az egyiket úgy hívjuk, hogy jibum, a másikat úgy hívjuk, hogy halica. Érdemes ezeket a fogalmakat megjegyezni. Jibum és halica. A halica, a jibum az maga a sógorházasság, halica az a saru lehúzás. Saru az hosszú. Saru lehúzás. Tehát az gyakorlatilag olyan, mint egy válási folyamat lenne, csak nem várólevelet ad a férfi, hanem egy másik szertartással válnak szét egymástól. Mi az, amit ebből látunk? Ebből a szövegből. Egyrészt látjuk azt, hogy amikor arról van szó, hogy összeházasodik, még előtte. Először is a dolognak a hátteréről. Azt látjuk ebben az egészből, hogy ebben az időben legalábbis a özvegyasszonyt a sógornak elvenni az egy nemes cselekedet. Ez egy nemes cselekedet, amit ha nem tesz meg, akkor az egy szégyen. Hát alapvetően az ideális állapot az az lenne, hogy elvegye feleségül, és hogyha most visszagondolunk a dolognak a praktikus szempontjából, ugye többször beszéltünk erről, ebben az időben egy egyedülálló nő, egy özvegynő, vagy egy egyedülálló nő, az gyakorlatilag teljesen ki van szolgáltatva a világnak, nincsen lehetőség önálló egzisztenciára egy nő számára ebben az időben, és azzal, hogy a férfi elveszi, a sógor elveszi az özvegyet, akinek ráadásul még gyerekei sincsenek, mert normál esetben egy özvegyasszony mit tud csinálni? Ugye a gyerekei tartják el, de ha nincsen gyerekei, akkor teljesen magára van hagyva. Ebben az esetben egyszerűen pragmatikusan is, azon túl, hogy emléket állítson a volt férjének, ha elveszi a sógor, akkor ennek van ez egy biztonsági faktor, ez egy biztonságot nyújt a nőnek. Ez a dolognak a praktikus része. A dolognak a kevésbé praktikus, hanem inkább spirituális része, hogy a kabala szerint az ember, ahogy az előbb beszéltünk, azért jön a világra, hogy ezt a világot isteni képmásként, az isteni teremtést folytassa. Ennek egy nagyon fontos eleme az, hogy a világot jobbá tegye, tökéletesítse, És ennek egy fontos része az, hogy legyenek gyerekei ugyanúgy, ahogy az isteni teremtmény az első ember. Ha valaki ezt nem teszi meg, nem teszi meg, akkor a kabala szerint ilyenkor ez egy fő oka lehet annak, hogy lélekvándorlás újra visszatérjen erre a világra, és ennek egy kiváltása lehet az, hogyha úgymond az ő rokonai révén mégiscsak születik utána egy gyerek. Ugye ez lenne most nagyon röviden összefoglalva a spirituális háttere a sógorházasság. Gyakorlati vagy jogi értelemben, amit fontos érteni a szövegből, az az, hogy amikor arról van szó, hogy meghal a férj, és megmarad az özvegyasszony, akkor azt mondja, ne legyen halottnak, a halottnak felesége családon kívül idegen férfié, sógora menjen be hozzá, és vegye őt nőül. A menjen be hozzá, az azt jelenti, hogy nemi kapcsolat, és gyakorlatilag maga a nemi kapcsolat által jön létre a sógorházasság. Míg egy normál házasságban, ideális esetben, ahogy meg fogjuk tanulni, például pénzzel, vagy pénzértékű tárgyal jön létre, ugyanúgy a mai napig ezért adnak gyűrűt, a férfi ezért ad gyűrűt a nőnek, mert ezzel tulajdonképpen ezzel szerzi meg a nő akaratát, vagy ezzel fejezi ki, ahogy megszerzi a nő akaratát, és csak ez után jöhet, vagy lehet ez egy házassági levél is például, és csak ezután jön a nemi élet, ebben az esetben maga a nemi élet által jön létre a sógorházasság, ami azt jelenti, hogy a Talmud ezt úgy értelmezi, hogy tulajdonképpen az eredeti házasságban, amikor létrejött az eredeti házasság az elhunyt férfivel, azzal már létrejött egy zika. A zika az nem a vírus, ami Brazíliában terjed, hanem zika azt jelenti, hogy kötöttség. Elsírásom, tragikus. Kötöttség, azt jelenti, kötött, kép, a második a két D, ugye? Létre egy kötöttség, amiben, ami gyakorlatilag, amikor hozzáment, mondjuk van két testvér, Ruvén és Simon, hozzáment Ruvénhez, Ruvén házasságában már benne van az a kötöttség, ha Ruvén meghal gyerekek nélkül, akkor tulajdonképpen az első házasság, a házassági aktus már Simonhoz is hozzáköti. És ez a zika, ez mindaddig megvan, amíg vagy létre nem jön a nemi élet, és azzal ez egy teljes jogú házasság, vagy halica van, leveszik a sarut, és azzal megszűnik ez a kötöttség. Oké? Okay? Azért fontos, hogy nem kell egy új házasságot kötni, nincs házasságkötés, mint hogyha folytatná, ugyanúgy a testvére nem halt volna meg, nyugodtan bemehetett volna vele a hálószobába, most a testvére mehetve vele, nem kell egy újabb szertartást csinálni, legalábbis a Tóra törvény szerint. A rabbik előírták, hogy mégis legyen valamilyen szimbolikus aktus, de a Tóra törvény szerint erre nincs szükség. Oké, egy pár részlettörvény, aztán rátérünk magára a misnára. Egyik az, hogy milyen testvérek között jön ez létre, tehát amikor sógor, milyen testvér, akkor, hogyha apai oldalról testvérek. Tehát, hogyha ha valaki fél testvére valakinek, akkor csak akkor jön létre ez a dolog, hogyha apai oldalról testvérek. Oké, okay. Mi az, ami még fontos? Ugye, amikor jön létre a zika, mikor van meg a zika, és mikor kell csinálni jibumot, vagy halicát, akkor, hogyha nincsen gyerek, ez a gyerek ez lehet fiú, lehet lány, lehet unoka, tehát hogyha valakinek meghalt a gyereke, de van unokája, akkor az is teljesen jó. Tehát ha teljesen gyermektelenül halt meg, ha volt gyereke, de az meghalt, mire ő meghalt, akkor olyan, mintha gyermektelenül halt volna meg, és akkor is kötelesség. Ha több feleség van, tehát az embernek több felesége van, ugye ebben az időben megengedett volt a több neműség, akkor és egyiktől se született gyereke, akkor elég az egyikkel megcsinálni a jibumot, vagy a halicát. Nem kell, mindegyik hozzámenjen a fiú testvérhez, hanem elég az egyikkel ezt lerendezni. Vagy jibum, vagy halica. Ha több fiú testvér van, tehát valakinek valaki meghalt és több fiú testvér van, akkor elég, hogy az egyik fiú testvér csinál. Egyik fiú testvér az egyik feleséggel. Nem kell ennél több. Oké. Ha már több nem is jön, akkor még egy fogalmat írjunk föl. A feleségtársakat ezt úgy hívjuk, hogy szoresz. Szoresz. Ugye, mert elvileg megengedett a többneműség, de ez nem egy ideális állapot, ezt a Tóra is elismeri. És ezért a Talmud úgy nevezi ezeket, szorai zulezú, ezek egyik a másiknak a szóresze. Feleségtársak valószínűleg nem szeretik nagyon egymást, és csak fájdalmuk van egymástól, ahogy Jákob történetében is látjuk különben. És ezek szoresz, szorai zelze. Oké. Akkor még egy fontos dolog. Ma a később a rabbik betiltották a jibumot, és csak a halica áll föl, mint lehetőség. Tehát ma, ha valaki meghal, és nincsenek fiúgyerekei, nincsenek gyerekei, elnézést, nem fiúgyerekei, nincsenek gyerekei, akkor az asszony a fiú testvérrel nem tud házasodni, nem szabad hozzá mennie, csak halicát kell csinálnia. Oké. Még egy, ami a legfontosabb, miatt elkezdjük a misnákat. Igen. Akkor egy szabad nő, és bárki ezt hozzá megy. Akkor vége. Igen. Akkor hozzá megy. Oké. Most mi van akkor, hogyha van Ruvén és Simon?
Gyorsan akkor csinálok egy rajzot. Ruvén és Simon. Ők testvérek. Ruvénnak volt egy felesége, Lea. Oké? Ruvén meghal, most Leának hozzá kéne mennie Simonhoz. Igen ám, de fönnáll egy probléma, hogy az, hogy Lea valamilyen oknál fogva nem lehetne Simon felesége. Lehetett ő Ruvén felesége, de nem lehetne Simon felesége. Milyen oka lehet ennek például? Na, ezeket fogja felsorolni a misnánk, hogy 15 olyan kategória van, ahol nem lehet a feleség, az özvegy valamilyen oknál fogva nem lehet a felesége Simonnak, de felesége lehetett Ruvénnak. Legegyszerűbb példa, a Ruvén és Simon féltestvérek voltak, de ez nem is kell, hogy féltessenek, nem akarom bonyolítani, bocsánat. Ruvén, ha Lea Simonnak a lánya, akkor hozzá mehet Ruvénhez, de értelemszerűen, hogyha Ruvén meghal, nem mehet hozzá az apjához, akkor ez nem lenne egy érvényes házasság. Ha ez így van, ha ez az eset áll fönn, akkor Lea nem csak, hogy nem mehet hozzá Simonhoz, nem is jön létre a zika, nem jön létre a kötöttség. Ugye? Nem jön létre a kötöttség, és ezért halicát se kell csinálni, semmi, ott nincs semmi. Nem létezik a sógor házasság intézmény. Most, mi van akkor, hogyha Ruvénnak nem egy felesége volt, hanem sok. Volt neki még egy Sára, volt neki még egy Noémi, csak ne egy kis magyaros, oké? Volt három felesége. És ezek közül Sára volt egyedül, aki Simon lánya, de amúgy nem is lehet másképp, akkor Leának nem jön létre a zika. De a másik kettőnek létrejön? Azt mondja, Talmud nem. Ennek sem jön létre. Ha a sok feleség közül az egyik nem házasodhatna a sógorral, akkor az összes többi sem házasodhat a sógorral. Oké? Eddig stimmel? Tehát, ez esetben nem csak Lea van fölmentve a zika alól, hanem Lea összes szóresze, feleségtársa is, föl van mentve az ikarra. Mi van akkor, hogyha ez itt megtörtént, de volt itt egy harmadik testvér is? Bocsánat. Hogy csináljuk? Hogy ez. Igen. Volt egy harmadik testvér, mondjuk Gábor, és Gábor még nem élt, amikor ez egész eset történt, ő később élt, később született meg, tehát nem volt benne az obligóban, és később ő elvette, ugye ez a, meghalt Ruvén, Lea miatt, aki Simon lánya volt, az egész dolog nem jöhetett létre, nincs Zika, ezek is föl vannak mentve, tehát Sára és Noémi is föl van mentve, és Sára hozzáment Gáborhoz. Hát volt köztük egy kis korkülönbség, de hozzáment. Oké? Okay? Majd Gábor is meghalt, de Gábornak Sárán kívül volt még felesége, mondjuk, mondjatok egy női nevet, Judit. Most akkor ez esetben nem, és elvileg itt most akkor mi jött létre, hogy Simon Gábor két feleségével, Sárával és Judittal létrejött az Ika. Tehát vagy halicát, vagy ipumot kéne csinálni az egyikkel. Igen ám, de mivel Sára egyszer már egy előző esetben fölmentést kapott az Ikából, mert Lea föl volt mentve az Ikából, ő Lea Córesze volt, ezért most ő fölmenti Juditot is. Tehát itt akkor röviden összefoglalva, nem csak Lea van fölmentve az Ika alól, hanem az ő Córesze is föl van mentve az Ika alól, Sára, és a Córesze is föl van mentve az Ika alól, és ez még így mehet 100. Tehát ha lenne így 100 ilyen eset, ami csak teoretikusan lehetséges, akkor mindvégig feladta. Valaki egyszer obligóba volt, de fölvett mentve, mert az obligó léstese jött a társa miatt, akkor az folyamatosan mindenkit fölment. Oké? Okay? Ez volt egyelőre, amit bevezetésnekként tudni kell. Akkor most térjünk rá a témánkra. Azt mondja a Misna, Hamesh Essen Nashim Paitres Czere Szeyen, vagy Czeres Czere Szeyen Minachalica. 15 olyan családi kapcsolat van, ki nem csak magát menti föl, tehát, hogy nem jön létre a zika, hanem fölmenti a córeszét is, tehát a feleségtársát is, és a feleségtársának egy jövőbeni feleségtársát is. És így az idők végezetéig. Okay? Mi ez a 15 féle kapcsolat? Elohim, Bitoly, a lánya. Tehát, ha kezdjük, menjünk vissza az alaphoz, ha Lea, aki Ruvén felesége volt, Simon lánya. Első eset. Következő eset, Bat Bitoly, ha a lányának a lánya. Tehát, hogyha Simon unokája volt Ruvén felesége, fölmentés. Bat Benoy, ha a fiának a lánya. Ugye, az is egy lányunoka, az is föl, az is ugyanez az eset. Bat Istoly, ha a feleségének volt a lánya. Ugye ez mit jelent? Lea, az Ruvén, a Simonnak volt egy felesége. Volt egy felesége, akik most mit tudom, hívjunk Krisztának. És Kriszta és Simon lánya volt az a Lea, aki hozzáment Ruvénhez, a Simon testvérhez, meghalt. Nem, bocsánat, hülyeséget mondtam. Itt arról van, mert ez akkor Simon lánya lenne, nem Simon, ez itt nincs. Hát neki volt egy felesége, akinek egy előző házasságból volt egy gyereke, aki Lea, aki hozzáment az ő testvéréhez, és most meghalt Ruvén, és kéne, hogy házasodjon Simonnal, de nem lehet, mert akkor egyszerre lenne a Córesze a saját anyjának. Meg a két társfeleség ennek Kriszta, és az ő lánya le, akkor nyilván ez nem jöhet létre, tehát ez esetben is nincs zika. Eddig stimmel? Nem? De világos. Tehát Kriszta úgy jött be a házasságba Simonnal, hogy neki volt egy lánya Lea. Ez a Lea a felesége Ruvénnak, Simon testvérének. Ruvén meghal, akkor ez esetben nem jön létre a zika Lea és Simon között, mert akkor Simonnak két olyan feleség lenne, akik anya és lánya. És ez nem lehetséges, mert anya és lánya nem mehet hozzá egy férfihez. Nem lehet szóresze egymásnak. Mehetünk tovább? Akkor tehát ez Bász Istaj, mondhatottunk? Bász Bna, ugyanígy, hogyha Lea nem Kriszta lánya lenne, hanem unokája, akár a lányától, akár a fiától, tehát ha lenne ebben még egy nemzedék, tehát Simon elvette Krisztát, akinek van egy Lea nevű unokája, akár a fiától, akár a lányától.
Ugyanaz a Lea.
És ez ugyanaz, ez a kettő, ez ugyanaz a Lea.
A Simonnak ugyanaz a Leában, semmi.
Hát ez a lényeg, mivel nem lehet, de ő nem ment hozzá Leához, az ő testvére ment hozzá Leához.
Oké.
Okay. Mert ha meghal a testvére, akkor Simonnak nem lehet vele kapcsolata. Hát ezért nem jön létre az ika, nem jön létre az obligó. Oké, okay. Bász Istoly, Bász Bna, Bász Bita, Hamoyson. Mi van akkor, hogyha Lea, akiről most beszélünk, most felejtsük el akkor ezt a változatot, ahol... Igen. Következőképp, most következő lesz az eset, hogy ki ez a Lea, akiről beszélünk, ez Hamoyson. Ez az ő anyósa. Hogy? Hogy Simonnak volt egy felesége, aki Krista. Krista anyja az Lea. És ez a Lea hozzáment Ruvenhez. Hozzáért Ruvenhez, meghalt Ruven, akkor most mi állna elő, hogy Simonnak lenne két felesége, aki lánya és anyja. Az előbb így volt, anyja és lánya, most így lánya és anyja. A saját anyósát nyilván nem lehet a felesége, tehát akkor itt se jön létre az ika, itt se jön létre az obligó. Ugyanígy, hogyha de én hamoyszaj, hogyha nem Lea, az nem a Krisztának az anyja, hanem a Krisztának a nagyanyja. Krisztának van egy nagyanyja, azt elvette Ruvén, Simon testvére, meghalt Ruvén, ez esetben Simon most egyszer lenne házas Krisztával és Kriszta nagyanyjával, ez nyilván nem lehetséges, tehát nem jön létre az ika. Ugyanígy, vagy ahol te tudunk, hamoyszaj, ve én hamoyszaj, ve én hamiv, ugyanígy, hogyha Lea, az nem a Krista, tehát nem a Krista anyja, hanem Krista, és nem is Krista anyjának az anyja, hanem Krista apjának az anyja, tehát apai ágon nagymama, ugyanez az a helyzet. De én hamiv, ugyanígy, hogyha, igen, ezt megbeszéltük, de én hamoyszaj, vagy én hamiv, a hoyszaj mémoly, következő lehetőség, most akkor töröljük ezt a variációt, Simonnak van egy lánytestvére. Úgy hívnak, hogy Kati. Oké? Okay? De, és akkor következőképp nézett ki az eset. Hoyszaj mémoly, hogy itt közös az anyuka, itt közös az apuka, oké? Okay? Mert különben, hogy is van? Pillanat. A hojszövő imony. Bocsánat, ez nem Kati, hülyeséget beszéltem, ez maga Lea. Tehát a következőképp nézett ki a variáció. Simonnak volt két testvére. Ruvén az apjától volt a testvére, Lea az anyjától volt a testvére. Ugye akkor Lea és Ruvén nincsenek családi vérkapcsolatban, és Ruvénnak nem megtetszett Simon féltestvére, tehát az ő féltestvérének a féltestvére, és elvette feleségül. Most meghalt Ruvén, akkor Leának hozzá kell menni Simonhoz? Nyilván nem, mert a saját testvérét nem tudja elvenni feleségül. Oké? Okay? Tehát ez a változat. Még egy lehetőség. Tehát ez ahojsz imoly, vagy ahojsz imoly, vagy ahojsz istoly. Oké, akkor ahojsz, még maradjunk itt, ahojsz istoly. Akkor most arról beszélünk, menjünk sorra. Ahojsz imoly, vagy ahojsz imoly. Még egy lehetőség, hogy Simonnak nem egy fél testvérről beszélünk, hanem az anyjának volt a testvére Lea. Tehát az anyja testvére Lea, aki nincs családi viszonyban Ruvénnal, mert ő viszont az apai oldalról testvére Simonnak, meghal Ruvén, Lea most nyilván nem fog hozzáállni Simonhoz, mert Simon az ő kis unokaöccse, tehát ez nyilván nem jön létre. Ugyanígy, Ahoris istoj, másik lehetőség, ezt most töröljük, hogy Simonnak van egy felesége, akit úgy hívnak, hogy Kati. Katinak van egy testvére, akit úgy hívnak, hogy Lea, és ez a Lea hozzáment Ruvénhez, tehát a sógornője hozzáment Ruvénhez, Ruvén meghal, akkor Simon nem veheti el Leát, mert akkor két testvér lenne a felesége. Két lány testvér nem lehet egymásnak a córesze. Igen. Ez nem történt mind meg, ez csak egy teoretikusan. Oké. Ahoris istoj, de Eishes Achiv, következő lehetőség, van egy testvére Simonnak, hogy is van, Eishes Achiv, me imoj. Volt egy testvére Simonnak, Ruvén, aki apai ágról volt testvére. Van egy testvére Simonnak, Géza, aki apai ágon testvére. Gézának volt egy felesége, Lea. Nem, bocsánat, nem apai ágon, pont, hogy anyai ágon. Tehát Simonnak van egy testvére, Ruvén, aki apai ágon testvére. Van egy testvére anyai ágon, aki Géza. Gézának volt egy felesége, Lea. Géza meghalt. Ugye itt nincs sógorházasság, mert csak anyai, ez csak egy anyai ágon való testvér. Lea teljesen szabad, hogy házasodjon, és hozzáment, láss csodát, Ruvénhez. Kerülgeti itt Simont mindenképp. Hozzáment Ruvénhez. Simonnak az apai ágon való testvérehez. Ez esetben mi a gond, hogy Simon nem veheti el Leát, mert ő a testvérének volt a felesége. Állj meg egy pillanatra. Alapból a testvérem feleségét nem vehetem el. Tehát mondjuk, hogyha nekem van egy testvérem, mindegy, hogy apai vagy anyai ágon, és neki volt egy felesége, és voltak gyerekeik, okay, és meghalt a testvérem, akkor az özvegyét nem vehetem el feleségül. A sógorházasság egyik lényege, hogy feloldja ezt a tilalmat az esetben, ha nem volt gyerek. Most ez esetben Lea, a Simonnak egyszer már a sógornője volt. És ott nem volt sógorházasság intézmény, tehát függetlenül attól, hogy Leának és Gézának volt-e közös gyereke, nem volt sógorházasság intézmény, mert csak anyai ágon voltak férfeleség. Okay? Akkor Lea egyszer már tilos lett Simonra, és mint ilyen, hiába utána Ruvénhez hozzáment, és ott lenne sógorházasság intézmény, még sincsen, mert az előző tilalomban már beállt a sógor tilalom. És stimmt? Remélem, hogy követtétek. Tehát ve éses achiv, némoly, ve éses achiv se laj hajabai lomoly, még egy opció, hogyha Géza az nem anyai ágon volt a testvére Simonnak, hanem apai ágon volt, ugyanúgy, mint Ruvén. Tehát tulajdonképpen ők hárman teljesen gyarabó feleségek. De Simon még nem élt, hogy van? Pillanat. Ve éses achiv meimoj, ve éses achiv se vagy hajabőimoj, is a sajszene szól le achav se jabam kajdem lachen, ve oiszaj achmész, vagy lifnés a jabam nőjad, nincs se, akkor ez egy teljesen új eset, bocsánat, töröljük ki Gézát. Hát arról beszélünk, most simán visszatérünk ahhoz, hogy van két testvér, Ruvén és Simon, és Ruvénnek volt egy felsége Lea, meghalt Ruvén, és Simon csak utána született. Tehát, igen, Ruvén csak utána, Simon csak utána született, akkor itt ugyancsak nem jön létre a zika. A sógorházasság intézménye. Ve kalosszai, utolsó eset a kalosszai. Kalosszai az az, amikor Simonnak volt egy fia, legyen a neve János, Jánosnak a felesége volt Lea, először, a Lea nagyon kelendő volt a családon belül, először Simonnak a menye volt, utána meghalt János, gondolt egyet Lea, és hozzáment Ruvenhez, a volt férjének a nagybátyjához, aki a apósának a testvére. Most meghalt Ruvén, elfogyasztotta a férfiakat ez a Lea, meghalt Ruvén is, akkor itt most nem jöhet létre a zika Simon és Lea között, mert Lea az nem más, mint az ő menye. Az ember a menyét nem veheti el a fia halála után sem. Akkor ez a 15. eset. Ha most fejből vissza tudjátok mondani, akkor holnap dupla reggelit kaptok. Oké, akkor ez volt a 15 eset. Ez sok volt a Gábornak, mert már megy. Ez bőven elég volt. Oké, szóval, akkor ez volt a felsorolás. Hát de élő pöjtöztről és szélyem, cöjtöztről és szélyem, mind a halicza, mind a jibum, átszöfajlom, mind a felsorolt 15 eset, nem jön létre a zika, nincs jibum, nincs halica, sem nekik, sem pedig jövő a szóreszéliknek, tehát feleségtársaiknak, sem a feleségtársaik feleségtársainak a világ végzeteik. Ahogy azt végvettük, hogy van feleségtárs, feleségtársa, az mit jelent. De kulam, immészu, oly mi anu, oly nizgársu, oly is nimco ajlamis, oly is nimco ajlamis, szóval szemutasz. Az összes felsorolt esetben,
hogyha az a, ugye miről beszélünk arról, hogyha Lea problematikus, térjünk vissza az ő szóreszeihez, tehát Ruvén meghalt, volt neki három felsége, Lea, Sára, Noémi, és Lea volt problematikus Simonra nézve. Valamilyen oknál fog a felsorol 15-ből. Mondjuk a lánya volt Simonnak. Akkor mit mondtunk, hogy ez Sárát és Noémét is mentesíti az egésztől, tehát nem jön létre zika. De hogyha Lea még azelőtt meghalt, hogy Ruvén meghalt volna, tehát létre, nem jött létre még az egész gibum szituáció, akkor Sára és Noémi nincsenek fölmentve, és nem csak ők nincsenek fölmentve, a jövőbeni szóreszeink sincsenek fölmentve. De stimmt? Oké. Milyen, mi történhet? Lea vagy meghalt, vagy elvált. Tehát, hogyha Ruvéntől elvált Lea, mielőtt Ruvén meghalt volna. Az elválásnak itt most két kategóriáról is beszél, van a maga az elválás, és van a miun. A miun, most nem menjünk a részletekbe vele, de az, amikor a kiskorú lány válik el, tehát hozzáment valakihez, és elvált tőle, egy speciális eljárással. Illetve még egy lehetőség, hogyha kiderült, hogy Lea Ailonis. Ailonis, az meddőt jelent, de igazából nem is meddő, hanem ebben az időben nyilván nem volt meg az a lehetőség, hogy valakiről megállapítsák, hogy meddő. Egy esetben tudták meg, hogy a meddő, hogyha elért egy bizonyos kort, és nem ért el, sem volt, nem lett pubertás mindaz az idő alatt, nem volt menzesze, és nem lett semmilyen pubertás jele, akkor az Ailonis. Nem tudom, erre van-e valami magyar kifejezés, ha itt valakinek eszébe jut, hogy ezt hogy lehet, mi lehet ennek a neve magyarul, akkor szóljon. Oké, mindezekben az esetekben, akkor nem jön létre a közte és Simon között a zika, és ezért a szóreszei, a feleség társai nem kapnak felmentést az zika arról. De í áta jachallai merbe hammaszai, ube ém hammaszai, ube ém havib, se nincs ájlönszai, se milyen. Ugye van pár olyan eset, ahol nem lehet azt állítani, hogy az illető meddő, a 15-ből, mik azok az esetek? Az anyós anyja, az após anyja, ugye ezeknek persze nem lehet Ailonis, az Ailonis azt jelenti, hogy meddő. Ha meddő, akkor nem lehetne az anyósa. Anyósa úgy lehet, hogy a feleségek az anyja. Ez azért, hogy megszülte a feleségét. Tehát ez esetekben ez nem lehet. 200 pöjtöztől összéljem. Mit jelent az, hogy fölmentést ad Lea, Sárának és Noéminak? Ha is a bitoly, hogy áhász kolára összélejön a szószlachi, velloj és a heresz, a mész, sem se bitoly, ptura, káhszoroszak, ptura. Vagy ezt elmagyaráztuk, mit jelent? Ha volt Simonnak egy testvére Ruvén, és Ruvénnak volt egy felesége, de volt más felesége is, volt a felesége Lea, de voltak más felesége is. Ha Lea problematikus Simonra, akkor ha Lea nem működik Simonra, akkor az összes többi feleség sem működik Simonra. Halkacar az bitoly, ve nisszeisz le ahava séni, ve loj isra a chérez, umész. Hú.
Halkat szaraz bitaj, benisztesz le sejni? Igen. Vella is a keresztül mész, sem szaraz bitaj, tudok átszor szöbb 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 szöbb. Akkor elmagyarázza,
mit jelent az, hogy a... Igen, amit már mi egyszer elmagyaráztunk. Mit jelent az, hogy fölmenti a feleségtársait? Az az, hogy Lea a problematikus Simonra, akkor ő fölmenti Sárát és Noémit. Mit jelent az, hogy a feleségtársai, feleségtársait? Azt, hogyha Sára és Noémi föl voltak mentve Simon alól, és hozzámentek Gáborhoz, aki hozzáment valamelyikük Gáborhoz, nem értek pontosan, aki Simonnak ugyancsak testvére volt,
pillanat. Mit szekem, de is nevéhez kezdtem, mikor sem, mint Hedes Lajsa Áhán, a Dumen Ruben Simon Belévi, Ruben Nasszak Bász Simon, Isten és Szefesz, hogy Mészbli van, én a Sészvesz, hogy Szülő Szent, a Sopin, a Séskán, Javam Lévi, és Áfakász menjen, hogy Kölövő Laj, Fichach, Noihég, Boy, Din Jibu. Lévi Czöch, de Jába, Emrák, Láhász, menjen, hogy Hendi, Tesz, a Snia, Mezikász, Jibu, a Lachaz, nem ez, mert Jibem lévi ezt is, és én ervel Simon. Aha, értem.
Oké, okay. A következő volt. Tehát volt három testvér. Ruvén, Simon és Gábor. Ruvén meghalt, neki volt három felesége. Lea, Sára és Noémi. Lea nem mehetett hozzá Simonhoz, és mert ő nem mehet hozzá Simonhoz, ezért Sára és Noémi sem mehet hozzá Simonhoz, mert Lea Simon lánya. Tehát a Zika nem jön létre Simonnal, de létrejön Gáborra. Hát Gábor kell, hogy csinálja a sóborházasságot, és Gábor szóval nem Leát veszi el, hanem Sárát, de neki van egy másik testvére, vagy egy másik felsége Judit, és Gábor is meghal, akkor most ki, akkor most újra létrejön egy szituáció, Judit és Sára vannak, Simonnal újra a szituációban, amivel nem is lenne gond, mert egyikük sem rokon a Simonnak, de Sára már korábban felmentést kapott Simontól, mert az előző házasságában volt egy feleségtársa, aki Simon lánya volt, akkor ebben az esetben egy Judit is felmentést kap. Sára is felmentést kap, és Judit is felmentést. Ez jelenti az, hogy szara és szara szélyen. Tehát, hogy a córeszek córeszei, a feleségtársak feleségtársai is felmentést kapnak. Oké. Okay. Kétszád immészu. Szóval szemmú teresz. Mit jelent az, térjünk vissza az alaptézishez, hogy Simon Ruvén és Simon testvérek, Ruvénnak a felegyik felesége Lea, aki Simonnak a lánya. És mit mondtunk? Immészu, hogyha Lea, ha meghal Ruvén, és ugye Lea nem házasodott Simonnal, akkor fölmenti Sárát és Noémit is. De ha Lea meghal, mielőtt meghalna Ruvén, akkor az egész szituáció nem jön létre. És Sára és Noémi kötelesek, vagy a Jibumot, vagy a Havicát megcsálni Simonnal. Tehát, ha összevitt, hogy Ákász Kalérésznő szüle, akkor Loj, Velo is Acheres, tehát hogyha Simonnak volt egy lánya, aki hozzáment testvérehez, Ruvénhez, neki voltak más feleségei, de ez meghalt, Lea meghalt, akkor az összes többi feleségnek kell foglalkozni a Simonnal. Mész a bitai izgásba, ha kemény zárt, az mondta lesz. Halai hajlan nem majjön, Veloi miana, szóval rossz, hogy hajl lecesz, Veloi misziá bemesz. Az utolsó törvénye a Mistának az az,
hogy szóval rossz, hogy lecesz, hogy lemiszja bemesz. Ez egy kicsit komplikált szabály. Eddig volt az egyszerű. Beszéltünk róla, hogy van négy kategória. De?
Négy és fél kategória. Mi csak négy kategóriáról beszéltünk. De van egy ötödik kategória, és a feledik, az utolsó. Azt mit mondtunk? Azok a házasságok, vagy házassági törvények, szabályok, amik rabbinikus házasságok. A rabbinikus házasságok és a rabbinikus tilalmak, házassági tilalmak között
van a kiskorú lány esete. Kiskorú lány esete a következő kép néz ki. A kiskorú lány, ha lemerülünk, akkor telefonról folytatom. A kiskorú lánynak él az apja, akkor a tórai törvény szerint az apja kiházasíthatta a lányát. Ha nem él az apja, amikor a kiskorú lány nagykorú lesz, akkor csak ő dönthet, de az apja nem. Ha a kiskorú lánynak nem él az apja, hozzáteszem, ezt mind tórai törvény, ma ez tilos, tehát ez ma nem létezik, a rabbik ezt megtiltották. De ha a kiskorú lánynak nem él az apja, akkor a rabbik megengedték, hogy az idősebb testvére vagy az anyja kiházasítsa. Most, mi a különbség a kettő között? Ha a kiskorú lányt az apja házasította ki, akkor amíg ő még kiskorú, nem válhat el. Ha nagykorú lesz, akkor elválhat. Mert ugye akkor válik jogképes cselekvője, tudja elfogadni a várólevelet. Ha a kiskorú lányt az anyja és vagy a nagyobb testvére házasították ki, az csak egy rabbinikus házasság, akkor viszont elválhat, és ezt a válást ezt úgy hívjuk, hogy miun. A miun azt jelenti, hogy ő nem akar házas lenni ezzel a férfivel, akkor az egy miun, és ezzel elválik a férfitől. Most, hogyha térjünk vissza ehhez az esethez, hogyha Ruvénnak a egyik felesége volt Lea, aki valamilyen oknál fogva Simonnak a rokona volt, most ez esetben nem a lánya, hanem valamilyen rokona volt, és ő Ruvénhez, mint kiskorú ment hozzá, ez a házasság, kiskorú ment hozzá, de úgy, hogy az anyja, az apja már nem élt, tehát az anyja vagy az anyjának a testvére házasította hozzá Ruvénhez, akkor ez a házasság csak egy rabbinikus házasság, és ezért, hogyha meghalt Ruvén, akkor Lea nem menti föl teljesen Sárát és Noémit Simontól, mert ez a házasság Ruvénnel eleve nem volt egy igazi házasság. Tehát teljesen nem menti őket föl, a zika létrejön, de mindenképp halicát kell, hogy csináljanak, és nem jibumot. Erre majd később fogunk részletesen beszélni. Oké. Akkor csak két sort még olvasunk a Talmudba, és ezzel be is fejeztük ezt a mai lapot. Azt mondja a Talmud, Mihdi Kula. A kérdés az, hogy a 15 kategóriát miért ebben a sorrendben sorolta föl a Misna. Ugye kell, hogy a sorrendben legyen egy logika. Most nem tudnánk fölidézni a sorrendet biztos fejből, de kell, hogy legyen benne egy logika. De mégis mivel kezdte a felsorolást? Lányával? Bitoly, igen, a lányával kezdte. A probléma az, hogy logikusabb lett volna a sógornőjével kezdeni. Tehát amikor Simon feleségének a testvére lett a felesége Ruvénnak, Ruvén meghalt, és ugye nyilván nem lehetne akkor, hogy most Lea hozzá menjen Simonhoz. Miért ezzel kellett volna kezdeni a sógornővel? Mert a Tórában, amit majd tanulni fogunk később, ez az, ahonnan az egész fogalmat tanuljuk. Holnap fogunk erről beszélni, ez melyik, a Tórának melyik része, de mivel ezt az egész fogalmat, hogyha a Simon, vagy Ruvén özvegye, az Simonnak valahogy a rokona, akkor Simon ne vegye el, mint Jibum, ezt az egész fogalmat a 15 kategóriából a sógornőből tudjuk, mert a sógornő az, aki konkrétan említve van a Tórában, akkor miért nem azzal kezd? Miért a lányjal kezd? Miért nem azzal kezd? Vichy teina tana humre chamre nakát, rabbi Simon hida amár szréfa chamura, iha achin lisznei chamaszébe reisa. Oké, azt hiszem, hogy ezt most meg fogunk állni, ezzel már egy erősebb, vagy egy másik fogalomba menjünk bele. Tehát akkor a kérdéssel, csak hogy befejezzük, tehát a kérdés az, hogy miért a lányával kezdi, miért nem a sógornőjével a 15 kategória felsorolását. Köszönöm szépen mindenkinek. Holnap reggel folytatás következik, szokásos időben, szokásos helyen, a viszontlátásra, viszonthallásra.